Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, a házigazdák Sain Mátyás és Péter Ferenc vagyunk. Mai vendégünk Takács Sánta András. Egy korábban elkezdett beszélgetésnek részben a folytatása, persze mindig minden beszélgetés egy újrakezdés is egyszerre. Az ökológia volt a fő témánk, és az ökológiának a nagy vonulatai, meg hogy mennyire jelent az ökológikus élet önfeladást, önfeláldozást, és bizonyította be nekünk András a beszélgetésben, hogy ez egyáltalán nem természetes dolog, hogy annak kell legyen. És nem jutottunk el, és ma elsősorban erre fókuszálnánk a kisközösségeknek a kiemelkedő szerepéig. Ebből az következne, hogy ma a kisközösség sokkal inkább a fókuszunkban lenne. Ugye eleve a ökológiai területen és a ti környezeti programotokban környezetvédő kisközösségekkel van egy ilyen nevű, vagy majdnem ilyen nevű program.
Kisközösségi program.
Igen, igen. Akkor egy kicsit ezt mutassuk be, hogy mit jelent ez, és hogy milyen kiterjedtségű, milyen tartalmú körülbelül.
Bocsánat, először akkor én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és tényleg örülök, hogy megint itt lehetek december után. A kisközösségi programnak az a célja, hogy minél több ökológikus helyi közösség működjön az országban, és ezen belül is elsősorban olyan közösségekre fókuszálunk, amelyek nem csak az élet egy területén próbálnak változtatni, hanem egy ilyen komplexebb életmód alternatívára törekszenek. Persze az is nagyon jó, ha egyetlen területen változtatunk. Ami nagyon fontos még előjáróban, nekem az a tapasztalatom, mikor ilyen helyi ökoközösség kifejezést hallja valaki, akkor általában az ökofalvakra asszociál először.
De nem erről van szó.
De erről is, de nem elsősorban erről. Ugye az ökofalu az azért egy nagyon speciális és nagyon szubkulturális jelenség.
Tehát bizonyos fokig én úgy tapasztalatom, hogy elég nagy zártsága is van ennek, nagyon erősen a környezetét megpróbálja körülhatárolni.
Ez a mi kutatásaink alapján nem annyira igaz. Tehát a magyarországi ökofalvaknál azért azt látom, hogy nagyon nyitnak kifelé. Nem olyan sok ökofalu van egyébként Magyarországon, úgyhogy ez eléggé biztosan mondhatom. De a lényeg, ahonnan ugye kanyarodtunk, hogy bármilyen méretű településen lehetnek ilyen közösségek, és vannak a nagyvárosban, vannak itt Budapesten is. Tehát nekünk ez egy nagyon fontos kiinduló pontunk, hogy nem muszáj vidékre költöznöd, persze az is nagyon jó, és azért a legtöbb közösség mégiscsak vidéki, akivel dolgozunk, hát, vagy talán én nem is állítanám, de többségében vannak a vidékiek. De ha te a nagyvárosban akarsz maradni, akkor maradj ott, és ott is megvannak a lehetőségeid, meg egyébként előnyei is vannak, hiszen itt könnyebb társat találni például a cselekvéshez. Hát csak a nagyobb népsűrűség, a nagyobb sokaság miatt. Azért egy apró faluban ez jelenthet problémát, hogy hol van itt még egy ökoarc, mint még én. Ugye?
Általában a biofalvak is egy városi közösségből indulnak. Vagy nem tudom, hogy ezt így jelenthetem, de igen. Úgy képzelem, hogy egy városi mag költözik le valahova, és ők.
Abszolút. És a kutatásaim nagyon régóta mutatták, először meg is lepődtünk rajta, ugye megyünk vidékre az ökoközösségekhez, és akkor kiderül szépen, hogy ilyen városi gyűjtmentek csinálják ezt, szinte mindig, tehát nagyon ritka, hogy őslakosok. Olyan van, hogy esetleg van, nem tudom, pár generációra visszamenőleg van valami kötelék, valami őse ott élt azon a környéken legalább, vagy visszaköltözött ő maga, ilyenek is vannak, de általában inkább az van, hogy nincsenek gyökereik azon a helyen ezeknek az embereknek, és úgy költöznek oda. Úgyhogy valóban ilyen értelemben, tök igazad van, hogy ilyen értelemben, tágabb értelemben egy városi jelenség a vidéki ökoközösség is, mert együtt mentek csinálják.
Ja. Az mit jelent, vagy milyen nehézséget jelent, hogyha egy városból a, mondjuk a város tágabb környezetébe, vagy még tágabb területre kiköltözik valaki, vagy egy csoport, lassan összejönnek többen is, és valami változást akarnak, hogyha ő nekik a változási szándéka az egyszer csak szembe találkozik, vagy valamilyen viszonyban találkozik a helyi közösségnek a szervesen kialakult évtizedekkel, vagy ennél hosszabb idő alatt kialakult szokásaival. Tehát hogy lehet ebben átjárást, partnerséget, kapcsolatot teremteni? Nyilván ezt is kutattátok, vagy figyeltétek.
Hogy ne kutattuk volna, és mindig azt találtuk, hogy mindig van konfliktus. És ez sokrétű, ugye, hát ezt is néztük, hogy ez miből fakadhat. Nyilván van egy ilyen nagyon felszíni réteg, hogy őslakos versus gyűjtment, és ezt függetlenül attól, hogy most öko szemléletű vagy sem, ezt a gyűjtmentek sok helyütt tapasztalják. De hát itt erről nyilván többről van szó, ugye ennél többről van szó, arról is szó van, hogy valami nagyon mást akarnak bevinni oda ezek az ökoközösség tagok, az ökotudatos, nem is feltétlenül közösséghez tartozó, de ökotudatos emberek nagyon másfajta kultúrát vagy szubkultúrát akarnak oda bevinni, mint ami ott uralkodik, és hát ami ehhez tartozik, hogy itt a faluban élők nagyon gyakran vágynak a városba, pont oda vágynak, pont arra a fogyasztói életformára vágynak, ami elől menekülnek ezek az ökoarcok oda vidékre, tehát eleve egy ilyen jellegű ellentét is van. De én legfontosabbnak azt látom, amit az előbb mondtam, hogy más szeretnének azon a helyen csinálni. Most én nagyon egyszerű dolgot mondok, ilyen dolgokból van a konfliktusok, hogy kasszáljuk-e mondjuk az árkot, vagy lenyírjuk-e a füvet, vagy meghagyjuk mondjuk a méheknek, hát ebből persze Budapesten is tud konfliktus lenni, ezt ismerjük, ugye, de hát ebből hatalmas konfliktus tud kerekedni.
Az merül-e föl egy ilyen konfliktus, vagy ilyen konfliktusok sorozata kapcsán, ugye ezt a szót használtad, hogy a városból érkezők szeretnének bevinni valamit, tehát itt egy beavatkozásról van szó, és hogy a bevitel helyett a kibontást nem lehetne megoldani, tehát hogy nem létezik-e, vagy vannak-e ilyen tapasztalataitok, hogy olyan szemlélettel érkeznek városiak, hogy megfigyelnek bizonyos dolgokat a vidéki életből, és azokat, még ha változást is szeretnének, azoknak a kibontásából építkezni, nem pedig egy teljesen más világból, egy teljesen más kultúrából, sokszor egy teljesen más kommunikációval érkeznek.
Hát ez lenne az igazi. Tehát, ugye amikor odamész valahova, és a hely történetétől függetlenül akarsz valamit megvalósítani, az biztos, hogy nem az igazi. Tehát ez a metódus volna az igazi. És ez biztos, hogy az egyik lehetőség arra, hogy áthidaljuk ezt a szakadékot, ezt az őslakos gyűjtmény szakadékot. De hát ez meg sokkal több türelmet igényel nyilvánvalóan. A türelmet azt sokszor hiányoljuk ökoközösségeknél. Ami nyilván érthető, tehát értitek, itt az van, hogy látja az ember, hogy itt gyorsan kéne cselekedni, hogy egyre mélyül az ökológiai válság, és hát nyilván bennünk van, bennem is, mindannyiunkban bennünk van ez a türelmetlenség. A másik oldalon meg el kéne fogadni, nem csak ezen a szinten, de most erről a szintről beszélünk, ezen a szinten is el kell azt fogadni, hogy a változás az nem tud olyan gyorsan történni egy ilyen demokratikus társadalomban, alapvetően nem tud máshogy történni, csak lassan.
A decemberi adásban feszegettük ezt a kérdést, hogy ez a kisközösségi hozzáállás, vagy ez az öko hozzáállás, azt a kritikát szokta kapni, hogy erre most már nincs idő, tehát hogy politikai vagy ilyen világvezetői szinten kellene most már valamit nagyon gyorsan lépni, és az, hogy mi most elkezdünk biokertészkedni, meg mezitláb járunk, hogy ettől nem fog megoldódni a világ.
De nem csak erről szól, figyelj,
de ezt nem állítom, csak igen.
Tehát, hogy ez, nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni, mert szerintem is erről beszéltünk, de ez az ökoközösséges, ez egy nagyon is politikai dolog, csak egy helyi szinten, egy helyi politikai, meg nem pártpolitikai alapvetően, ezt rögtön szeretném hozzátenni, hogy a politika, mint a polisz ügyeinek az intézése. Tehát az a tapasztalatunk, hogy kevés, nagyon kevés kivétellel ezek az emberek és ezek a helyi közösségek, ökoközösségek nagyon is politizálnak olyan értelemben, hogy nagyon is szeretnének részt venni a közügyekben, próbálnak az önkormányzatra hatni, esetleg beépülni az önkormányzatba, nagyobb településeken harcolni az önkormányzattal, ott inkább erre van lehetőség. Tehát tegyük hozzá, azért akarom ezt hangsúlyozni, mert ez egy gyakori félreértés, hogy ezek ilyen, mondjuk a vidékre költöző közösségek, hogy ezek ilyen életmód közösségek, és ezek arról szólnak, hogy egész nap kecskét fejünk, meg jogázunk, és különben mindenki hagyjon minket békén. Ugye mi oda mentünk terepre, és nagyon sok ilyen helyszínen voltunk, és mi abszolút nem ezt tapasztaltuk. Tehát azt tapasztaltuk, valamikor mondjuk ők adják a polgármestert például, még ilyen is van. Egyébként, ugye a Visnya Széplaki Ökofalu, ha már ökofalu, ők inkább élőfalunak hívják magukat, tök mindegy. De ők ennyire beépültek már a helyi politikában, de hát ez természetesen független polgármester.
És talán december óta mondhatjuk, hogy még aktuálisabbá vált a politikának ez a fajta értelmezése, hogy helyben, vagy a helyi szintje a politikának, mert azóta történt egy két dolog, tehát decemberben nem gondoltuk volna, hogy háború lesz Európában, nem gondoltuk volna, hogy politikai rendszerek annyira bebetonozódnak, amennyire úgy tűnik, hogy igen, és valószínűleg sok ember elvesztette a hitét abban, hogy ilyen makro szinten megváltoztassa a világot, igen. És akkor mi marad? Akkor az marad, hogy helyben próbálj változtatni.
Tapasztaljátok ti már ezt, hogy ehhez kapcsolódjak, hogy bár nagyon rövid, bizonyos szempontból rövid, akár a háborús időszak, akár a választások utáni hirtelen újraéledés, hogy rádöbbennek esetleg helyi közösségek arra, hogy újra kell építkezni, vagy hogy máshogy kell építkezni, mint eddig, hogy más lesz a szerepük?
Hát azért azt ne felejtsük el, hogy itt egy ragály is hát volt, vagy még mindig van, és sajnos azt tapasztaltuk, nem olyan vészesen egyébként, de azt tapasztaltuk, hogy nem túl meglepő, hogy az ilyen emberek személyes találkozásaira alapuló kezdeményezések, mint amilyenek a helyi ökoközösségek, azért kaptak egy pofont a két év ragálytól. És emiatt...
Már most a pandémiára gondolsz.
Hát igen, én szeretem így ragálynak, ez olyan szép magyaros, nem úgy, mint a pandémia. Bocs,
jó, bocsánat.
COVID.
Okay, igen, COVID. Igen, csak nem pontosan értettem első pillanatban.
Oké, okay, bocs. Azt hittem világos. Hogy azért kaptak egy pofont. Na most ehhez képest valóban, ahogy mondod, ez nagyon új fejlemény, de valószínűsíthető, hogy mind a választások, mind a háború, ez segíteni fogja. Na most ez nem feltétlenül jó dolog, mert mondjuk főleg a háború kapcsán azt a fajta katasztrofizmust hozhatja elő a háború, ami ellen mi igencsak küzdünk. Ugye ez két különböző felfogás itt az ökológiai válság kapcsán, vagy bármilyen válság kapcsán. Az egyik azt mondja, hogy itt mindjárt összeomlik a világ, és akkor nem tudom, itt a túlélésre kell készülni, és nem tudom, bunkert építetek, és gyűjtöm a konzerveket, és mondjuk azért költözöm vidékre, mert így akarom megvédeni magamat. Meg van az a másik felfogás, amit mi próbálunk propagálni, hogy higgyünk egy békés átmenetben, egy másik ökológikusabb és társadalmilag is igazságosabb világ felé, kultúra felé való békés átmenetben, és egy ilyen pozitívabb szemlélettel próbáljuk építgetni ezt az új társadalmat, ezt az új kultúrát. És sajnos a mai világhelyzet megspékelve a gazdasági válsággal, egyre inkább kibontakozó gazdasági válsággal, arra emlékeztet, vagy egyre inkább emlékeztet a 2008-12 közötti helyzetre, amikor érezhetően ez a katasztrofizmus felerősödött. Uh-huh. Itthon is emlékeztek arra szerintem például az olajcsúcs miatt mennyien aggódtak, és aztán mennyire elhalt nemzetközileg is ez a nagy olajcsúcs riogatás. nem véletlenül egyébként. Tehát én egy kicsit ettől tartok, hogy egy ilyen katasztrofista kiköltözői hullám indul el. Ökofalvak is ezt tapasztalták egyébként, érdemes megkérdezni, akár a galgahévízieket, ők például ezt mindig mondják, hogy akkor 2009-10 tájékán akkor megindultak az ökofalvak felé is az ilyen katasztrofista emberek, ami azért nem jó, ugye, mert ez nem kifelé mutat. Ez a szorongásból, félelemből fakadó, és alapvetően ilyen egyéni túlélési stratégia, és nem arról szól, hogy itt együtt próbáljunk meg valamit, itt kifelé próbáljunk sugározni valami pozitív víziót, valami jó értelemben vett utópiát. Úgyhogy mi nagyon az utóbbi felé hajlunk, és erre persze lehet megbélyegezni, hogy új idealista meg izé, de az a helyzet, és ez egy nagyon fontos dolog, talán a múltkor is említettem, hogy itt többféleképpen állhatunk a jövőhöz, és a katasztrofisták mindig biztosak a jövőben, ők tudják, mi fog történni, tudják, hogy itt van az összeomlás.
Tehát zártabb az ő gondolkodásuk ezzel, ha biztosabbak, erre gondolsz?
Hát...
Na mindegy, mondd el a másik felét.
Nem rossz szó, hogy zártabb, én inkább úgy mondanám, hogy ez egy túlzott magabiztosság, ugye, hogy én tudom a jövőt. Én meg nyilván azáltal is, nem csak én, hát nagyon sokan, azáltal is, hogy ugye a tudomány egyetemről jövő, az ELTE oktatója vagyok, ez nem hangzott el még. Látom azt, hogy nagyon komplex rendszerek jövőbeli viselkedésének a prognosztizálásáról van szó. Sőt, egymásra ható komplex rendszerekről, sőt, itt az éghajlati rendszer, a különböző ökológiai rendszerek, és az arra ható társadalmi rendszer, benne a gazdasági rendszer, és aztán az éghajlati meg az ökológiai rendszerek visszaadnak a társadalmi rendszerek. Na most ez brutálisan bonyolult. Tehát, hogy itt mi fog történni, akár jövő héten, mit láttunk előre az orosz-ukrán háborút, ki prognosztizálta egy évvel ezelőtt, ki mondta meg, hogy ez lesz, a Covidot ki látta előre, hát, hogy az persze egyesek láttak, hogy hát valószínűleg jön majd valami járvány, de hogy pont ekkor, mikor. Szóval olyan meglepetések vannak, az elmúlt évek történése is ezt mutatják, hogy ilyen tekintetben sem mondhatunk semmit, hogy akkor itt a nyakunkon az összeomlás, vagy igen, vagy nem. Azt nem mondom, irreális forgatókönyv, abszolút reális forgatókönyv egy ilyen bepörgő ökológiai összeomlás, de az is abszolút reális forgatókönyv, hogy nem tudom, alulról jövő mozgalmak begyorsítják a változást egy másik világ felé, és még nagyon sok reális forgatókönyv van. Na most, ha ennyire nem tudjuk a jövőt, akkor mit csináljunk a jövővel? Választhatjuk azt is, hogy nem foglalkozunk vele, nyilván nem ezt kéne választani, hanem azt mondjuk, hogy van ilyen jövőforgatókönyv, olyan jövőforgatókönyv, meg amolyan, meg még egy pár, mindegyik reális, hát mondjuk nyilván reálisakkal foglalkozunk, és akkor kiválasztjuk azt vagy azokat, amelyeket szeretnénk, hogy megvalósuljanak, és akkor megnézzük, hogy mit kell tenni azért, milyen társadalmi cselekvések tennék azt lehetővé, hogy ezek a forgatókönyvek valósuljanak meg. Ugye ez egy teljesen más hozzáállás a jövőhöz, mint amit itt a modernitásban az elmúlt évszázadokban megszoktunk.
Az elmúlt percekben, amikor a kisközösségek fele próbáltunk közelíteni, megtorpantunk az ökológiai szemléletben. Egyrészt elindultunk abban a ökofalvak tekintetében, hogy mennyire jellemző ezekre, hogy városból vidékre költöznek le emberek, és azokat feltételeztük, hogy a legtöbbször konfrontáció, vagy valamilyen ellentétnek a megoldása lehet a fő feladata az érkező szubkultúrát képviselők és a helyben lakók között, és aztán, hogy ez hogyan alakulhat. Másrészt az ökológiai helyzet alakulásában az utolsó percekben fölmerült egy ilyen katasztrófa szerű szemléletnek az esélye, amelyik nagyon erősen bénítja vagy nehezíti a tovább gondolkodást. Azt ajánlom, hogy térjünk vissza a kisközösségek fele, most, hogy nagyjából ezt körbebeszéltük, hogy azok a közösségek, azok az ökológiai vagy környezetvédő kisközösségek, amelyek a ti hálózatotokban, a ti láncolatotokban vannak, azokról egy pár szót, ha mondaná, hogy milyen típusú tevékenységet végeznek, milyen kiterjedtségűek, már azt mondtad, hogy nem, arról se beszéltünk még, hogy nagyjából merre találhatók az országban, tehát egy kicsit a működő közösségekhez térjünk vissza.
Akkor azt nevezzük néven ezt a hálózatot, ezt úgy hívjuk, hogy Újkoma Háló. Pici magyarázatot igényel ez a név, hogy miért Újkoma Háló. A komaság a hagyományos magyar paraszti társadalmakban egy nagyon fontos ilyen közösségkoherenciát biztosító intézmény volt, vérvonalon, rokoni kötelékeken túlmutató.
Komatál egyébként sokan emlékeznek e felől, ez is már egy ilyen volt.
Az új jelző pedig azt akarja jelenteni, hogy ez nem egy ilyen múltba révedő történelem kerekét visszaforgatni akaró elképzelés, hanem ilyen 21. századi komaság, amiben ugye hát a jelenlegi világhelyzet, az ökológiai válság alapján az ökológiai szemléletmód is nagyon fontos szerepet játszik, de nem csak erről szól, tehát ezért nem akartuk belerakni a névbe, hogy ökó, vagy zöld, vagy akármilyet nem akartunk belerakni, mert nem csak erről szól. Ezt a hálózatot 2018 nyarán alapítottuk, ugye a kisközösségi program az jóval előtte indult, egy évtizeddel korábban, és aztán szép lassan, hosszú tanulási folyamattal jutottunk oda, hogy már volt bátorságunk ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ha van annyi tudásunk terepről is, meg szakirodalomból is, hogy tudjunk segíteni közösségeket. Azt vettük észre, hogy már akkor 5 közösséget segítünk, és visszatértünk ahhoz a nagyon korai ötletünkhöz, hogy oké, hát akkor ezeket kapcsoljuk össze, ezeket a közösségeket egymással, nem csak azért, mert úgy mi is hatékonyabban tudjuk őket segíteni, hanem azért is, mert akkor egymást is segíthetik, és egymást is erősíthetik. Gondoljatok bele, hogy eleve az az érzés, hogy nem vagyok egyedül, hogy itt vagyok egy településen Magyarországon, és akkor tudok arról, hogy másutt is itt-ott-amott az országban vannak hasonló ökoarcok, akik nagyon hasonló célért cselekszenek. De azt gondoltuk, hogy akkor 5 ilyen csoporttal elindítjuk ezt a hálózatot. De annyira klassz volt ez a napunk, és az egésznek annyira jó hangulata volt, hogy akkor elhatároztuk, hogy fél évente találkozunk, és igyekszünk bővíteni ezt a hálózatot. Ez szerencsés pillanat volt olyan szempontból is, hogy 2018-19-ben, hát egészen a Covidig, akkor nem hívom ragálynak, a Covidig fölpörgött ez az egész ökológiai válsággal való foglalkozása a főáramú médiában, Greta Thunberg és a többi, és ilyen szempontból szerencsés pillanat volt, és hát egyre többen ráéreztek itt az országban, hogy érdemes ilyen helyi ökoközösség alapításába fogni, plusz annak is nagyon örülünk, hogy ehhez a hálózathoz csatlakoztak olyanok is, akik régóta csinálják, tehát csatlakoztak a Krisna völgyiek, az említett Visnya széplakiak, a Nyimi ökoközösség, ők is már több mint egy évtizede, és legutóbb a galgahévíziek is, akik régóta küzdenek ezzel, és akkor szép lassan bővült ez a hálózat, meg egyre inkább csatlakoztak olyanok is, akik még egyedül voltak, meg vannak mind a mai napig, tehát X településen ott, vagyis ökoközösséget akarok csinálni, de hát még nagyon a kezdeti lépéseknél vagyok, esetleg még társaim sincsenek, vagy alig vannak társaim. Tehát abszolút ilyen csírákat, ilyen kezdeményeket is elkezdtünk egy kicsit fölkarolni, meg bevenni ebbe az Újkoma Hálóba. Hát most már ott tartunk, hogy 30-40 közötti kezdeményezés, ragálj ide vagy oda, tehát szerencsére annyira azért nem lassult le, a Covid időszak alatt sem, úgyhogy nagyon-nagyon szépen bővül a háló. Most volt szombaton a 7. találkozónk egyébként, az első tematikus személyes találkozónk, ahol arról beszélgettünk, hogy a megélhetésnek milyen alternatív módjai vannak, társadalmi vállalkozások, illetve egész pontosan közösségi vállalkozásokról beszéltünk. Most nem erre akarom elvinni, ugye az volt az eredeti kérdés, hogy mit tesznek ezek a közösségek.
Hogy működnek, hogy mit tesznek, igen.
A közösségek. Mert egy picit oda visszakanyarodnék, hogy ökofalu vagy nem ökofalu. Kisebbség az ökofalu ebben a hálózatban, tehát mondhatni, hogy kevés ökofalu van benne. Nagyjából a felsoroltak, tehát ezek legtöbbje régóta van.
Mondasz városi példákat?
Hogy igen, most fogom a városi példákat.
Ha nem szólok közben.
De akkor is, ha közben szólsz, akkor is elmondom a városi példákat. Na, szóval a legtöbb közösség, úgy hívjuk őket, hogy szétszórt közösség, ez nem valami pejoratív jelző akar itt lenni, hanem azt mutatja, hogy ellentétben egy ökofaluval, vagy egy cohousinggal, amit Magyarországon ilyen, azért mondom külföldiül, mert ugye Magyarországon még ilyen nem igazán létezik, vagy ilyen csírákban létezik legfeljebb. Tehát ellentétben ezekkel a közösségekkel, a közösség tagjai egy szétszórt közösségben nem egy csomóban, egy helyen laknak, hanem egy településen itt-ott, amott, nyilván nem nagyon messze, amikor nem tudnának személyesen találkozni, de nem egy kupacban vannak, és nem ők dominálnak a településen. Ugye ez egy teljesen más eset. Egyfelől ez egy lazább közösség. Ez mindenképpen inkább hátrány, ugye, hogy lazább közösségről van szó. Másfelől sokkal reálisabb ilyeneket létrehozni, ennek megfelelően sokkal több is van a mi látókörünkben ezekből. Nem kell elköltözni az eredeti lakóhelyedről, mint egy ökofalu esetében. Ugye nem arra vagyunk szocializálva, hogy közösségben éljünk. Tehát azért egy ilyen közösségesdi az úttörők számára nagyon sok konfliktussal jár, nagyon sok kudarc, szétesnek közösségek. Hát Galgahévízen is ez volt, gyűrűfű, ökofalu története, nagyon híres erről, sajnos mind a mai napi konfliktusok vannak. Szóval ez a szorosabb együttműködés sajnos nem az, ami nagyon-nagyon nehéz ezt megvalósítani itt a mi atomizált társadalmunkból. Viszont ez a lazább, emiatt is ez a lazább együttműködés, a lazább közösségek reálisabbak, úgyhogy meg nem is kell olyan anyagi befektetés, hát gondoljatok bele, elköltözni egy ökofaluba, ott építkezni, és a többi, tehát ez sokszor földet megvásárolni, és sokszor anyagilag is megterhelő ma már, és ez egyébként...
Hát vagy fel kell adnod mindent, ami a városban volt, mondjuk.
Hát az a másik, vagy ha nem városba költözöl, akkor is. Akkor tehát is egy ilyen, igen, tehát a saját gyökereidnek a kitépését is jelenti. Szóval azért ez nem egy egyszerű dolog. Éppen ezért mi nagyon e felé hajlunk, hogy ezeket a szétszórt közösségeket erősítsük, ami amellett, hogy szeretjük az ökofalvakat is, ami ugye annyit jelent, hogy hát keresd meg a saját településeden a hasonlóan gondolkodókat. Ez eleve nem egy könnyű feladat, tehát tényleg annyira atomizálva élünk, hogy lehet, hogy a szomszéd házban, vagy abban a lépcsőházban, amelyben te laksz, ott van az az ember, akit keresel, és aki mondjuk egy magja lehet veled együtt egy ilyen közösségnek, és elképesztő, hogy nem találod meg. Tehát ez eleve egy mesterség, hogy ügyesnek kell lenni ahhoz, hogy megtaláljad. Na most igen, és ezek között, a szétszórt közösségek között nemhogy városiak, de nagyvárosiak is vannak, és mint budapestiek is vannak, igen, eljutok oda. Hát a 11. kerületben ülünk itt a rádióban, ez ugye nem titok. Itt, ebben a kerületben is van egy nagyon jó kis aktív ökoközösség, ők a Körtér, és Szécsi Ilka a vezetőjük, de hát rajta kívül is egy csomó nagyszerű ember van a Körtérben. Ők például elsősorban inkább ilyen kifelé forduló közösség, tehát akik helyi ügyekben próbálnak mozgolódni, például ingatlan beruházások ellen, beépítések ellen, úgyhogy érdemes megnézni, van Facebook oldaluk, Körtér, környezettudatosak Új-Budán, valami hasonló, bocsánat, egészen pontosan idézem, de a Körtér az 100%-ig biztos, úgyhogy az egyik. Aztán a Zuniverzum, tehát a univerzum elé egy Z betű,
Zugló,
ugye, 14. kerületi szintén nagyszerű közösség, hát Matyi ugye egyik kollégád is benne van, Erdő Zoli, ő az egyik alapítója és oszlopos tagja is szintén nagyszerű emberekből. Ők is sok mindent csinálnak már, például ilyen permakultúrás parkot, tehát náluk például a permakultúrás vonal, városi permakultúra nagyon erős, tehát ez a kertészeti vonal. Ők például tök jól együtt tudnak működni az önkormányzattal, úgy látom, hogy egy másik önkormányzat, mint az újbudai. Itt például Újbudán inkább azt látom, hogy inkább küzdenek.
Érdekküzdelmek.
Igen, az önkormányzattal. Aztán van Hidegkúton is egy ilyen ökoközösség, amit meg Molnár Nóra vezet, aki szintén egy ilyen nagyon aktív, kiváló ember, és ott például ilyen avarégetés, vagy hasonló, tehát ilyen illegális égetések ellen léptek föl például. Például hatékony az a Hidegkúti Ökoklub, azt is meg lehet nézni. Egyébként ezeket mind meg lehet találni az Újkoma háló oldaláról indulva. Ez a kisközösségi program honlapjának az egyik aloldala. Kisközösségi program honlapja az pedig kisközösségek.hu. Ha valaki erre rákattint, de hát keresőbe beírod, hogy Újkoma háló, akkor is megtalálod. Tehát lehet ezeket az ökoközösségeket. Ki ne felejtsem, hogy van egy 16. kerületi is, azt lehet, hogy még nem, igen, azt még nem találja meg senki ezen az aloldalon, de nem sokára fölkerül az ő bemutatkozásuk is. Ők meg egy nem növekedés közösség, tehát ezt a nevet, a nem növekedés nevet rakták be a nevükbe, úgyhogy őket is meg lehet keresni például Facebookon. Tehát Budapesten is alakulnak a dolgok, és ez mutatja, hogy itt is klassz dolgokat lehet csinálni, és lehet ezekhez is csatlakozni, meg újakat is el lehet kezdeni. Van még egy pár kerület. Bocs, hogy nem akarok senkit kihagyni. Ugye a 18. kerületben a Havanna lakótelepen is elkezdődött, van ilyen Havanna Ökoklub. A 20. kerületben is van már valaki, aki próbál, de ezek nagyon gyerekcipőben járnak. Úgyhogy...
Ez nagyon jó, hogy akkor a város is, most Budapestről beszéltünk, persze nyilván a vidéki városok is érdekesek, hiszen sok tekintetben Nyíregyházáról, a Kosár közösségről.
Igen, hát az híres, igen.
Ami ilyen tekintetben neves. De hogyha mondtad ezt a szórt közösség, azt hiszem, ugye így mondtad, hogy...
Szétszórt.
Vagy szétszórt közösség. Az első reflexióm az volt erre, hogy ez azért különösen érdekes és életszerű, mert hogy őnekik, ha nem egy tömbben laknak, és nem egy zárt közösségben gazdálkodnak, és csinálnak mindent, nekik úgy kell bármit csinálni, hogy közben beilleszkedjenek, vagy párbeszédet tudjanak folytatni a nem az ökoközösséghez nem tartozókkal. És ez nagyon életszerű a nagy társadalomhoz képest, bár mi mindig visszatérünk a gyökerekhez, de mégiscsak, hogy ezt a készséget, ennek a szocializációja sehol nincs meg az életünkben, hogy lehet nem pont úgy gondolkodó, vagy nem mindenben úgy cselekvő emberekkel együttműködést teremteni, de együttműködést teremteni, cselekvést indítani, akiknek más az élethelyzetük. Nem tudom, hogy ez egy realitás-e, vagy csak egy teoretikus.
Abszolút realitás. Ugye ez nagyon fontos, ez nem csak mi szoktuk mondani, hanem több ilyen ökoközösség gyakorlatban is így működik, és így teszi a dolgait, hogy ezt a mi és ők dihotómiát, ezt haladjuk meg, és egyetlen is beszélünk róla, hogy mi vagyunk az ökoközösség, ti meg vagytok a másmilyenek, ugye? Mert ha elkezdünk így kommunikálni, akkor ez tényleg nagyon hamar ilyen frontvonalak megmerevedéséhez vezet, mert hogy itt vannak konfliktusok, ugye? Hogy vágjuk ki ezt a fát itt mondjuk, mert van, aki azt mondja, hogy
árnyékot vett.
Árnyékot vett, meg fölmásznak rajta a csúnya ronda rovarok, amik megesznek engem, meg stb. Tehát ugye itt ez egy nagyon türelmes párbeszédnek kell lennie, és ha eleve van egy ilyen mi és ők elhatárolás, akkor az akkor megette a fene a dolgot. Inkább azt fontos itt kommunikálni, hogy közös a sorsunk, egy helyen lakunk, itt helyben is, meg hát globálisan is közös a sorsunk, ha már itt ökológiai válságról beszélünk. Klímaváltozás például ugyanúgy érint bennünket, ugyanúgy kell ellene cselekednünk, hol tudunk cselekedni, helyben tudunk leginkább cselekedni. Úgyhogy ezt a sorsközösséget fontos megmutatni. Most ezt nem mondom, hogy ez könnyű, de Erre azt lehet mondani, hogy nem azok felé kell menni, akik a legnagyobb ellenállást tanúsítják. Azokat hagyni kell a fenébe. Minden társadalmi, mert bocsánat, nem úgy mondom, hogy nem lenézően mondom, hanem úgy mondom, hogy egyelőre, egy ideig nem velük kell foglalkozni, hanem ahogy a vízfolyás is megy, ugye nem feltétlenül azon a kőtömbön akar áttörni, hanem akkor megkerüli, vagy másik irányba megy. Minden társadalmi változás úgy működik, hogy vannak, akik elkezdik, és utána vannak olyanok, akik nyitottak rá, de először hezitálnak, konzervatívabbak, nem akarnak még változtatni, de látják, hogy ez lenne...
Hát, hogyha a víz utat keres magának, akkor itt az emberi közösségben társat keres magának.
Igen, igen, és akkor ezeket az embereket lehet könnyebben meggyőzni, és feléjük érdemes menni, akik úgy még ellenállnak, de látszik, hogy érdeklődnek, még óvatosak egy kicsit, szokatlan ez az újfajta cselekvés, mit tudom én, így műveljem a kertemet ilyen girbegurbán, ha már a permakultúrát emlegettük, és akkor hát vannak olyan emberek, akik a legtovább állnak ellen, de hát nem velük kell kezdeni természetesen. És akkor azt kell mondani, hogy ezt elfogadom, hogy vannak olyanok, akik majd, és ha erre felé megy a folyamat, vagy ha tényleg egy ökológikusabb világ felé tartunk, akkor majd ők is elfogadják, vagy kihalásos alapon megy, ezt is hozzá kell tennem, ugye egy lassú változás, és nagyon sokszor, most ez lehet, hogy csúnyán hangzik, de hát nem is tudom, melyik híres fizikus a századfordulónak, talán a Niels Bohr mondta ezt a tudományos paradigmák kapcsán, hogy egy tudományos paradigmaváltás, ő még nem ezeket a kifejezéseket használta, de hogy egy új tudományos elméletnek az elfogadása például úgy működik gyakran, hogy a réginek, amit felvált a vetélytársnak, a vetélytárs elméletnek a képviselői egész egyszerűen kihalnak, és úgy tud egy...
Elvesztik aktivitásukat legalábbis.
Hát legalábbis, igen. De hát most ezt lehet, hogy csúnya hogy mondani, új... de hát mindannyian meghalunk, hát világos.
Tehát magyarul egy új generáció már lehet, hogy más világot van, képzel magának.
Így van, és akkor majd könnyebb lesz meggyőzni pár év múlva másokat is, vagy többeket lesz könnyű meggyőzni.
Talán a beszélgetésünk elején fölvillant egy pillanatra egy ilyen aktuál helyzet, nem mondom, hogy aktuál politikai, de mégiscsak valószínű az, de hogy egyre többen vagyunk, akik amikor szembesültek azzal, hogy nem megy úgy a kőnek, ha neki akar menni a folyó, nem tud keresztülni, tehát ki kell kerülni, tehát hogy nem megy úgy a dolog, ahogy azt esetleg elképzelték, hogy újra kell gondolni az életünket, és most itt a nem megy úgy a dologra, a polarizálódott társadalomra gondolok, amelyben egyre inkább szétszakadás van, és ugye ezek a cselekvések is magukba rejthetik a polarizációt, a kétfele szakadást. És nagyon sokaknak, hogy mégis ilyen aktuális dolgot hozzak, nagyon sokaknak, akik a különböző népszámlálási vagy szavazatszámlálási szituációkban jelen voltak, ilyen vallomásait lehetett hallgatni, hogy rádöbbentek, hogy tulajdonképpen ugyanolyan emberek ültek velük szemben, akikről sok minden ment, tök máshogy gondolkodnak, mint amilyenek ők, és hogy nincs valódi kapcsolata sok esetben a társadalomnak ezekkel a különböző szegmenseivel, vagy nincs egymással való kapcsolat. Oda szeretnék csak kilukadni, hogy felmerül az is sokféle magánbeszélgetésben mostanában, hogy talán a helyi szint, amire már utaltál is utaltatok, a lokalitás teheti meg azt, hogy a nagyon nagy különbségek ellenére elinduljon valami párbeszéd, ahol még létrejöhet egyesség, még létrejöhet koalíció a különböző nézőpontok közül, ahol ami a legtávolabb van a különböző központoktól, és ezt a pár központokat is értem.
Hát ide. Igen.
Ahol ha valódi cselekvés történik, akkor talán a cselekvés hozhat kommunikációt azok között is, akik nem biztos, hogy az első pillanatban egyet gondoltak.
Ez abszolút így van. De én az előbb is azt hangsúlyoztam, hogy itt bizonyos dolgok abszolút összekötnek minket. Például az, hogy az éghajlatváltozás mindannyiunkat ugyanúgy érint. tök mindegy, hogy a Fideszre szavaztál, vagy az ellenzékre szavaztál, bárkire szavaztál, ugyanúgy fog érinteni téged. Vagy, hogy mit eszel, majd ugye beszéltük, hogy rátérünk a bevásárló közösség kezdeményezésünkre, mindannyian eszünk, a Fideszes is eszik, meg az ellenzéki szavazó is eszik. És ez is összeköt minket, és nagyon sok minden összeköt minket, ugye, és akarunk, és egészségesen akarunk táplálkozni, és alacsony ökológiai lábnyommal esetleg akarunk táplálkozni. Nagyon szeretném ezt hangsúlyozni, hogy a kisközösségi program abszolút nem kapcsolódik semmilyen politikai párthoz, már csak azért sem, mert hogy pont azt szeretnénk megláttatni az emberekkel, hogy nagyon sok minden összeköt bennünket. És valójában ez a polarizáltság, amit pártpolitikai értelemben is abszolút létezik az országban, igen bizony elég nagy részben felülről generált. És kiválóan, hát az én ismeretségi körömben például kiváló emberek vannak, akikkel nagyon nem értünk egyet politikailag, úgy értem, hogy más pártra szavazunk, mondjuk egy választáson, és amúgy marha jól el tudunk beszélgetni egy csomó mindenről. Olyan dolgokról, például, ugye, amikkel mi is itt a kisközösségi programban foglalkozunk, de hát teljesen más dolgokról is, nyilvánvalóan. Tehát valóban, amit mondasz, hogy szavazatszámláló oda megy, és rájön, hogy nem hülye bunkó az a vidéki ember, mint ahogy eddig gondolta, meg egyáltalán nem azért szavaz mondjuk a neki nem tetsző pártra, mert művelet.
Megátalkodott,
igen. Vagy megátalkodott, vagy gonosz, vagy teljesen átmosta a propaganda média az agyát, hanem egyszerűen ez egy másik kulturális alap, de akkor is meg lehet találni azokat a dolgokat, amelyek összekötnek minket. Na most ez egy tudom, hogy elcsépelt, nem tudom mennyire elcsépelt, majd megmondjátok, hogy elcsépelt-e. Ugye van ez a mondás, ami összeköt minket, az fontosabb annál, mint ami elválaszt. Bocsánat, de hát itt az ökológiai válság korában ez marha fontos. Tehát itt most nekünk a homokzsákokat kell pakolnunk. Lehet, hogy szó szerint értelemben is hamarosan sok helyen, de átvitt értelemben mindenképpen. Tehát ez a tudat meg kéne legyen bennünk, és itt egy kicsit ezt félre kéne rakni, hogy azokról a dolgokról, amiket itt a, hát elég nagy részben a nagy politika generálja is, és hát mondjuk a homoszexualitás kérdése, most egy legaktuálisabbat mondjam, korábban a menekültek kérdése, és ezáltal polarizálja a társadalmat, hogy mondjuk ezek a kérdések most félre, például az LMBTQ, nem tudom most mi a helyes megnevezése ennek, ez a téma, ez lehet, hogy most nem arra kéne figyelni, hogy erről most mi más gondolunk, hanem lehet, hogy arra kéne figyelni, hogy itt vannak még ennél nagyobb egzisztenciális problémáink is. Ugye például az, hogy most már, bocsánat, megint az éghajlatváltozást emlegetem, de hát ez talán a legsúlyosabb környezeti probléma, amivel hát nem foglalkozunk eleget. Erről kéne szólni a politikának, a pártpolitikának is.
És talán, ha azt mondod, hogy éghajlatváltozás az olyan nagyon elvont fogalom, de az, hogy szeretjük a fákat, kitakarítjuk együtt az utcát, komposztálunk, nem tudom, hogy ezek a konkrét cselekvések, amiktől jobbá válik az életünk, ezek is ilyen összekötő.
És ez azért is érdekes, amit mondasz is, hogy ez a megragadható dolog, mert a politikai propagandának az egyik technikája az, hogy nagyon leegyszerűsít dolgokat, és az ilyen finomságokra már nem jut idő. Tehát megpróbál komplikált, sok szempontból összetett dolgokat nagyon egyszerűen leegyszerűsítve besújkolni, de hogyha valahogy ki tudunk szabadulni, tehát ha az önmagunk felszabadításában van esélyünk arra, hogy a hatását ezeknek kissé kiiktassuk, vagy a perifériájára tegyük a tudatunkba, akkor ezeknek a részletekre, hogy az utcánk tiszta-e, hogy az árkot ki kell-e tisztítani, és hogy a vizet hogy védjük, vagy hogy őrizzük meg a nedvességet, vagy a csapadékot, ezek sokkal részletesebbek, és ezekben valószínűleg tehát megteremthető jól az egyetértés, ami aztán sok mindennek az alapja lehet.
Nagyon röviden reagálnék a Ferire, hogy ebből, amit mondasz, ugye az is következhet, kapcsolt ki a tévét, kapcsolt ki a rádiót, kapcsolt ki a hírportálokat, menjél az utcára és beszélgess.
Kapcsold be magadat.
És kapcsold be magadat, és kapcsolódj a többi emberhez, és akkor meglátod, hogy hiába szavazott másik pártra, például összeköt titeket az, hogy amit mondtál, hogy baromira szeretjük a fákat, és ez összeköt minket, hogy meg szeretnénk itt őrizni ezeket a fákat a parkban, például.
Vagy szeretünk jót enni, efelé akartam tovább gördíteni, hogy célozgattál rá, hogy van egy ilyen kezdeményezésetek.
Lehet, hogy az egy harmadik beszélgetésnek lesz a tartalma, mert megéri az, hogy ezt jól beszéljük majd körbe azt a kérdést.
Igen, hát arról nagyon sokat tudok, ugye már nagyon benne vagyok, úgyhogy akkor csak felvillantom, hogy ez a vértesi kamra bevásárló közösség, de akkor ne erről beszéljünk, mert akkor beszéljünk másról. Akartál valamit kérdezni, ezt? Matyi? Ja, hogy ezt akartad, ja.
Mert tudtam, hogy erről szívesen beszélnél.
Ígéretet teszünk arra, hogy akkor erre, hogy ezt újra kezdve még átbeszéljük.
Én szívesen jövök, tudjátok.
Azért is, mert egy-két perc van az adás időnkből, csak hirtelen elszaladt az idő. Jó, hát eljutottunk az elinduláskor addig, hogy hogyan működnek, vagy vannak ezek a ökológiai kisközösségek, meg ökofalvakat is még említettünk, aztán ezeknek a zártságáról beszélt. Arról is beszéltünk, hogy mennyire jellemző, hogy a városból, főleg a nagyvárosból kiköltözők, falvakba költözők próbálnak beavatkozni, hogyan próbálnak bevonódni a helyi életbe, illetve hogy változást előidézni, és ez mennyi konfliktushoz vezet. Aztán beszéltünk egy kicsit a katasztrófa szemlélettől, amelyik fele gyakran eljutunk, és végül is a beszélgetésünk most utolsó harmadában már valóban a helyi ökológiai kisközösségek, vagy ökológiai alapú kisközösségekről beszéltünk, és hogy azt addig jutottunk el most, ha jól értem, hogy mennyire fontos lehet, hogy ezekben a kérdésekben, vagy ahogy te fogalmaztál, hogy kapcsoljuk ki a politikai kommunikációt sugárzó eszközöket, és kapcsoljuk be az emberi jó érzést a szomszédokkal való párbeszéd elindítására.
Nem feltétlenül szomszéd, de hát aki ott lakik, azon településen, mint el. Annyit mondanék, még újra felhívnám a figyelmet a kisközösségi programnak a honlapjára, kisközösségek.hu-ra, elsősorban az új komaháló miatt. Tehát aki bármilyen hívást érez, hogy a saját lakóhelyén szeretne ilyen ökoközösséget indítani, nagyon sok segítséget talál. Egyébként itt is, hogy az új komaháló aloldalon ugye meg tudja nézni, hogy mások mit csinálnak, de van egy másik honlapunk is, ez a kiutak.hu, ahol nem csak különböző olvasni meg nézni valókat kínálunk, vagy ezeknek az ajánlóit, azoknak, akik ilyen helyi közösségekben, ökoközösségekben gondolkodnak, hanem különböző cselekvési tippeket is. Azt hiszem a 81-nél járunk, tehát tényleg rengeteg cselekvési tipp van, hogy mit tudsz tenni az élet különböző területein, élelem, természetvédelem, víz, hulladék, és nagyon fontos, a közösségszervezés terén. Együttműködünk a Vágvölgyi Gusztávval, a Pablóval, biztos, hogy sokan ismerik ezekben a körökben. Elsősorban neki, az ő tapasztalatainak köszönhetően nagyon sok közösségszervező tipp is van. Ugye oda kanyarodunk vissza, hogy amiről beszéltünk ma korábban, hogy mennyire atomizált társadalomban élünk, és mennyi sok ilyen közösségi kezdeményezés az emberi oldal miatt val kudarcot, mert hogy lehet, hogy mi nagyon értünk az ökoépítészethez, vagy a biogazdálkodáshoz, csak éppen az emberekhez nem értünk, hogy a másik emberrel hogy lehet a konfliktusokat megoldani, hogy lehet megelőzni ezeket. És nagyon értékesek ezek, a külön is vannak a kiutak.hu-n kategorizálva ezek a közösségszervező tippek, ebből is van már 15, de lesz még legalább ugyanennyi, sőt több is. Úgyhogy ilyen szempontból sokat lehet tanulni erről az oldalról, nagyon ajánlom.
Kisközösségek.hu és onnan.
És kiutak.hu.
És kiutak.hu.
Igen, az a két URL, vagy honlapcím.
Takács Sánta András volt a mai vendégünk, és az ökológiai kisközösségekről beszélgettünk.